Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkban olyan fiataloknál vendégeskedünk, akik az elmúlt években sokat bizonyítottak elsősorban maguknak, de a családnak és ismerőseiknek is. Hajdanán kisgyerekként, majd kamaszként a Marosvásárhelyi Rádió gyermekműsorában tűntek fel. A szalagtárunk ma is őrzi ezeket a régi hangfelvételeket. Meghallgatva ezeket a riportokat, portrébeszélgetéseket, megfogalmazódott bennünk a kérdés, vajon mi lett ezekből a csillogó szemű, életvidám, nagy álmokat dédelgető lányokból, fiúkból? Vajon mit sikerült megvalósítani a kitűzött célokból? Vajon, ha hallják egykori nyilatkozataikat, hogy reagálnak rájuk felnőtt fejjel? És megpróbáltuk felkutatni őket. Ma az Erdőszentgyörgyi Nagyhildával és a Havatői Mitra Szilárddal hallgatunk bele a régi hangfelvételekbe. Természetesen próbáljuk megtudni azt is, hogy mennyit változott az életük azóta, hogy elhagyták a középiskola padjait. Közel 20 éves beszélgetéseket is őrzünk, de a mai műsorban 2007-es hangfelvételekről idézzük alanyaink egykori nyilatkozatait, hogy technikailag minőségi bejátszásokat hallhassunk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk a következő 50 percben.
Közben mennyit áldoztam, óvtam éjszakákon át, a holnap féltett szálogát, mert ha vannak álmaink, biztos lesznek könnyeink, ám a fél homályon át, már dereng az új világ. És végül az leszek, mit magammal viszek, és nem felejtelek. Törj ki a csend.
Yeah! Nagy Hilda vagyok, jelenleg Budapesten tanulok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, első éves vagyok irodalom és kultúratudomány mesterképzésen, ezen belül modern magyar irodalom szakirányon. Emellett a tanszéken már gyakornokként is dolgozom, és a Liget folyóiratnál is az őszi fél évtől gyakornok vagyok. Főként a kutatásaimmal foglalkozom, több konferenciára járok, ez tölti ki így az időim nagy részét.
Milyen kutatási területed van?
Már alapképzésen is, amit Kolozsváron a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen végeztem, a 20. század első felével foglalkoztam, ezen belül pontosabban Csád Géza életművével, aki annyira nem egy kanonizált szerző. Magyarországon már benne van a középiskolai oktatásban, de itt Romániában még nincs a tanterben, és a tanárok se annyira szeretik őt tanítani. Nehezebb hozzáfűzni olyan dolgokat, amik így a bevett tanterv keretein belül vannak, de én is egy magyar tantervesén találkoztam vele a nemzetközi szakaszon, amikor végzős voltam, és akkor eldöntöttem, hogy valamit ezzel az életművel szeretnék kezdeni. Kosztolányi Dezső kortársa volt, unokatestvére, ezen kívül nagyon jó barátja. Főként a freudi pszichoanalízis magyarországi nagyköveteként tartották számon, tehát hogy nem csak íróként, meg publicistaként működött, hanem pszichoanalitikus is volt, tehát hogy gyakorló orvos volt. Sajnos a droghasználat korán végzett az életével, de már 32 éves koráig is az életműve igencsak terjedelmes, ezen belül a naplói is fontos kutatások tárgyát képezik. Tehát alapvetően az ő orvos alakjaival foglalkoztam az irodalomban, ami egy fontos kortárs kutatás, főként az amerikai kutatóintézetekben, ez az úgynevezett medical narratives vagy mental studies, ami főként ilyen interdisziplináris együttműködésekre épül, tehát hogy nem csak az irodalomtudomány szemszögéből közelítik meg egyes életműveket, hanem bevonják más kutatással foglalkozó szakembereket, ilyen például a pszichológiáról, a szociológiáról, és nyilvánvalóan az orvosokat is. Tehát ezzel foglalkoztam alapképzésen, aztán ezt az irányt vittem tovább mesterképzésen is. Első féléves kutatásomban a késői jókai művekkel foglalkoztam, amelyek nem annyira kanonizáltak, ilyen például az Öregember, nem vénember, egy 4 ciklusból álló regény, és a Magnéta. Tehát ezeket nagyon fontosnak találom, mert úgy látom, hogy a századfordulót átlépve az öreg jókai próbált már a romantikus jegyeit letenni, és átváltott egy, hát premodernnek mindenféleképpen mondható, de én már modernként is értelmezem, és úgy gondolom, hogy fontos ezekről a regényekről is említést tenni, mert kevésbé vannak benne a szaktudományos beszédekben. Ezen kívül Csolnoki Viktor, aki szintén foglalkozott a művészléttel, amit egy sajátos betegségként, egy kívánt betegségként értelmezett, nem csak a novellisztikájában, hanem a publicisztikájában is. Ugyanakkor, hogyha a betegségre tekint a századfordulón, ez nem csak a magyar irodalomban volt ennyire jelent, tehát hogy erről írtak folyamatosan, hanem ez egy transznacionális problematika tulajdonképpen, hiszen gondolhatunk csak a német Thomas Mannra, akár a Varázshegyre, de ugyanúgy az orosz irodalomban is, mert Csehovtól kezdve egészen Bulgakovig jelen van ez a tematika, és azért tartom nagyon fontosnak, mert azáltal, hogy a magyar irodalomból ezeket a részleteket, ezeket az életműveket alaposabban megvizsgáljuk, látható, hogy a korszakban hol definiálták magukat. Tehát, hogy összehasonlító irodalomtudománnyal foglalkozóként is úgy gondolom, hogy ez fontos, hiszen nem csak önmagában kell tárgyalni a magyar irodalmat, mint olyat, hanem fontos kitekinteni akár keletre, akár nyugatra, és így ilyettén egy nagyobb diskurzusba lehet beírni, nem feltétlen demonstrációként, hogy a magyar irodalom is milyen nívós, de mindenféleképpen érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek nem csak nemzet specifikusak, hanem tényleg egy nagyobb témakörbe íródnak bele. És úgy tűnik, hogy ez mind a mai napig megvan az érdeklődés ezek iránt, ha csak arra gondolunk, hogy a tavalyi évben napvilágot látott Eszterházy Péter Hasnyálmirigy naplója is mekkora érdeklődést keltett, aki vállaltan akár a Susan Sontag könyvére, vagy a Brodkira alludál. Ezek olyan dolgok, amik nem csak a 20. század elején, vagy akár a 19. század végén jelen voltak, hanem a mai irodalmi divat, vagy akár az irodalomtudomány kutatóiként érdemesnek tartjuk.
Legelőször rádiósként veled az óvodában találkoztam, és akkor is egy ilyen érdeklődő kislány voltál, hogy mindenre nyitott, minden fele érdeklődtél. Mikor tudatosult benned, hogy az irodalommal szeretnél foglalkozni? Mert aztán iskolásként már tánccsoporttól elkezdve kórusba és minden ilyen versenyen részt vettél, tehát valami között azért csak volt kisgyerekként is az irodalommal.
Bevallom őszintén, a művészetek mint olyan mindig is érdekelt. Szerintem a hetedikes lehettem, amikor először tovább jutottam a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom tantárgyverseny országos szakaszára, és akkor éreztem, hogy ezzel komolyabban szeretnék foglalkozni, tehát hogy nem csak annyi lenne ezek után is a feladatom úgymond, vagy a kettelésem, hogy továbbra is olvasok, esetleg valakivel megosztom ezt a véleményemet, hanem tényleg valamit leszeretnék tenni az asztalra. Aztán 8. koromban szintén tovább jutottam, és egész középiskolában ez volt úgymond a szenvedélyem, tehát hogy ezt nagyon komolyan műveltem, tehát elszánt voltam. Voltak még más terveim is, közben jött még ugye színházi érdeklődésem miatt, hogy esetleg elmegyek rendezői szakra vagy dramaturgiára, ami nem áll nagyon messze ettől, főként, hogy a drámával, mint szöveggel is kell foglalkozni, de végül úgy döntöttem 12. végén, hogy ez a nekem való pálya, és aztán nem is kellett felvételiznem az egyetemre, mert a verseny eredmények alapján automatikusan bekerültem a felsőoktatásba. Aztán szerencsém volt, első év után megpályáztam egy Erasmus ösztöndíjat, és akkor egy éven át az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen tanulhattam, ahol úgy éreztem, hogy végre megtaláltam azt a közeget, azt a kutatócsoportot, meg olyan szakembereket, akikkel tényleg komolyan vehetem a munkát, és tudok fejlődni. Nagy fájdalmam az igazából, hogy nem tudtam ezt Kolozsváron is ennyire beteljesíteni, nem a szakemberek hiánya miatt, hanem az itteni mesterképzés nem annyira az én szakirányomra specializálódik, ezért úgy döntöttem, hogy meg kell hozni ezt a döntést, hogy elmenni, és akkor tényleg a modern magyar irodalomra szakosodni. Nem azt mondom, hogy más korszakkal nem szeretnék foglalkozni, mert így is klasszikus magyar műhelyben tag vagyok, tehát hogy az előző korszakok is érdekelnek. Hát főként a nyelvészet áll távolabb tőlem, és úgy gondolom, hogy annyi nyelvészeti tárgyat, mert elvégeztem alapképzésen is, hogy nincs rá több szükségem, vagy nem tudom, vagy inkább mással foglalkozom. De főként a kolozsvári első évem az volt a nagyon meghatározó, mert tényleg annyi perspektíva nyílt ki előttem, hogy ezért tudtam kamatoztatni például ezt, amikor Budapestre kimentem. Rettentő jó témavezetőm volt itt Kolozsváron, Tiszabó Levente, aki klassz magyaros, tehát hogy az előző korszakkal foglalkozik, de rengeteg mindenben segített, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
Én javasolom, hogy hallgassunk bele ebbe a régi felvételbe, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Nagy Hilda vagyok, Erdőszentgyőrről. Már 5. osztály elejétől jártunk, és folyamatosan új zenéket tanultunk. Nagyon sokat, amennyit csak lehetett.
Miért van az, hogy a fiúk nem igazán jönnek énekelni?
Nem szeretnek énekelni, nem őrzik meg a kultúrájukat, inkább elmennek fotballozni.
Hetente hány alkalommal jöttetek próbára?
De az utolsó hetekben minden órák után próbáltunk, régebb csak egy héten egyszer.
Tudod, hogy ki volt Kodály Zoltán?
Kodály Zoltán népdalokat gyűjtötte össze, és nagyon sokat gyűjtött, főleg a gyerekeknek.
Otthon anyuék mit mondtak, amikor megtudták, hogy kórusba jársz?
Hát nagyon örültek, és bíztattak, hogy továbbra is énekeljek.
Otthon is szoktál gyakorolni?
Igen. Most a fellépés előtt is énekeltem. Hát inkább a népzenét kedveljük, de azért szeressük a mostani modern zenéket is.
Ha elvégzitek az iskolát, szeretnétek ilyen irányba tovább menni?
Én szeretnék kórusban részt venni, de egyedül nem szeretnék énekelni, mert szégyellős is vagyok egy kicsit, és nem rendelkezek olyan túl jó hanggal. De a kórusban ez lehetséges. Hát a tanárnő nagyon jó, szerintem a legjobb tanárnő az egész iskolából. Mindenre megtanít minket, nem kiabál nekünk, ami a legfontosabb, és minél többet akar átadni nekünk, és mi ezt fejlesztjük is. Ennél sokkal többet is tudunk, csak most nem fér bele az időbe.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Milyen visszahallgatni most ezt a régi felvételt?
Hú, hát nagyon érdekes, meg igazából meglepő is, hogy ennyire nem tudom, elszántan tudok beszélni, meg azért érzem azt, hogy amikor valamiben benne voltam, vagy valamiben érdekelt voltam, azt akkor tényleg nagyon jól akartam végrehajtani, legyen szó akár nem tudom kórusról, akár táncról, akár valamilyen rendezvényszervezésről, és ez bizonyos szinten ez a kulcsa is annak, hogy eddig is sikerült az életem, vagy az elért eredmények ezt bizonyítják. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogyha valaki nagyon elszánt, hogy valamit végrehajtson, akkor az kell, hogy semmi másra ne koncentráljon. Tehát, hogyha el akarom érni azt a célt, akkor nem szabad figyelembe vennem a környezetemet, vagy esetleg a más impulzusokat, amik kínálkozó ajánlatok, amelyek még elérnek, mert nagyon becsapós lehet. Tehát, hogy ebbe már én belecsúsztam, amikor az irodalom mellett például elkezdtem a gazdaságtudományi versenyekre is járni, ami szerintem hasonlóan kreatív munka, például a marketing, ilyennek gondolom, és ott is nyilván kell egy előadóképes, hogy eladni jól azt az ötletet, azt a tervet, hogy hogyan menteném mi meg a céget, vagy hogyan lehet ezt kamatoztatni. De nagyon kevés olyan lehetőség meg opció van így az életben, ami tényleg így egész életben, tehát ez a long life learning, meg long life plan, hogy ami így be tud teljesedni ennyire. Ez nekem tényleg így az irodalom, meg hát úgy néz ki, hogy voltak még ilyen kitérők, de nagyon örülök annak, hogy már ilyen hamar tudatosult bennem, hogy mi szeretnék lenni, mert úgy tapasztalom, hogy mostanság, de akár visszatekintve csak az én középiskolás emlékeimre, így az osztálytársaim közösségében, nagyon nehezen tudták eldönteni, hogy mit szeretnének, és nekem az egyetemen is voltak olyan csoporttársaim, akik ott voltak, de nem voltak abban biztosak, hogy ez a nekik való, és volt, aki már első év után ott hagyta, és úgy döntött, hogy ez nem fekszik neki, volt, aki elvégezte ugyanúgy, ha már elkezdte, akkor legyen vége, de végül nem a szakmában dolgozik, és szerintem nem is az a fontos, hogyha már szereztél egy oklevelet, hogy valamiben tudós vagy, vagy akár tanár vagy, hogy akkor, hogyha nem is szereted, akkor azt csináld, mert megnyomorítod a teljes életedet. Tehát, hogyha valamit nagyon akarsz csinálni, ami nagyon sok lemondással jár ugyanakkor, annyira nem mókás ez az életmód, hogyha nem szereted, hogy egész nap az egyetemen meg a könyvtárban vagy, vagy levéltározol, vagy különböző adatbázisokat böngésztel, meg szembesülsz azzal, hogy hát a könyvtárak is végesek, meg lennének az anyagok, de nincsenek hozzáférések, mert például az egyetem bizonyos adatbázisokhoz nem enged hozzáférést, és akkor voltak ilyen opciók, hogy közösen összepótoltunk így a kutató társaimmal, és akkor egy felhasználót valahogy megfizettünk külföldi egyetemeken, mert sokan mondják azt, hogy az interneten keresztül rengeteg minden hozzáférhető, de hogyha ezt már nagyon magas szinten akarjuk megvalósítani, hát akkor bizony anyagi lemondásokkal is jár, meg ahhoz, hogy tényleg mindig up-to-date legyél a kortárs kutatásokkal, nem elég csak a magyar irodalom történészek vagy irodalom elmélészek munkáit végigkövetni, hanem akár jó, hogyha minél több nyelven tudsz szakirodalmat olvasni, tehát nem csak fordításokban, mert hát ugye a fordításokra vársz, akkor előfordul, hogy 10 év múlva érkezik meg valami magyar nyelvre, tehát hogy jó, hogyha az amerikai kutatóintézeteket követed folyamatosan, de ugyanúgy a franciákat, hogyha filozófiáról van szó, vagy az oroszokat.
Nagyon sokan, hogyha nem érnek el sikereket, arra hivatkoznak, hogy hát ilyen osztályba jártam, meg ilyen tanáraim voltak, meg nem neves iskolába érettségiztem, és te az élő példa vagy arra, hogy Erdőszentgyőrről indulva eljutottál most már Budapestig, és szép sikereket értél el, tehát mondhatnánk azt, hogy az értől eljutottál az óceánig.
Nem mondanám azt, hogy nem járul ez hozzá, hogy ki honnan érkezik, vagy hogyha valaki nagyon lentről indul. Én nem mondanám azt, hogy nagyon lentről indultam volna. Tehát, hogy az, hogy nem egy vásárhelyi iskolában kezdtem az iskolát, nem mondanám azt, hogy az Erdőszentgyörgyi iskola olyan nagyon rossz lett volna, vagy nekem például rettentő jó magyar tanárom volt a Tóth Domokos. Meg vagyok győződve, hogy az ő tanári képességei juttattak el engem egyértelműen oda, hogy részt vegyek ezen a versenyen, hiszen nyilvánvalóan ehhez fel kellett készülni, tehát hogy ahhoz, hogy eljuss a körzeti szakaszról, nyilván a megyeire nem annyira nehéz, de hogy utána is eredményeket érj el, oda már komoly felkészülés kellett. Jó tanárok nem csak a megyeszékhelyeken vannak, vagy nem csak a legjobb iskolában. Aztán nyilván ezért léptem egyet, ezért volt fantasztikus élmény nekem a Bólyaiban, tehát, hogy én kiskorom óta oda szerettem volna menni. Nekem egy ilyen nagy álmom volt, és akkor hát teljesült, és én rettentően szerettem azt a 4 évet. Talán jobban is szerettem, mint az egyetemet, vagy nyilván más miatt szereti az ember, de nekem ott nagyon fontos volt a közösség. Tehát, hogy ott is folytattam a ilyen különböző szervezkedéseket, cikkeket, akár az iskola újságban, akár a Diák Szövetségben, tehát hogy szerveztünk különböző eseményeket, a gólyabáltól elkezdve táborokig. Tehát, hogy nekem fontos volt a tanulás mellett az is, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik hasonlóan érdekeltek valamiben, tehát, hogy nem csak vagyunk, hogy legyünk, hanem tényleg valamit akarnak hátrahagyni, akár maguk után az iskolában, de nem csak az vezeti őket, hogy minél több dolog legyen felsorolva a CV-n. Nekem szerintem még a színházi tapasztalat volt az, ami nagyon sokat adott, tehát, hogy én tizedikes korom óta voltam önkéntes a Tompa Miklós társulatnál, aztán voltam a Livio Rebrandu társulatnál is, és nekem az rengeteget adott, tehát, hogy ott még működött egy olyan közösség, ami hát főként bolyaisokból, de művészetisekből is állt, ahol igazából a színházban tanultunk, tehát, hogy ment az előadás, mi elvégeztük a dolgunkat, és vártuk, hogy lejárjon az előadás, hogy utána folytassuk, gardróbozás, ajtónyitás, hasonlók, de hogy ott nagyon jól tudtunk együtt tanulni, és az is nagyon sokat adott, tehát, hogy nem csak a matek feladatokat oldottuk, hanem nyilván egymástól is tanultunk, mert mindenkinek más-más volt az érdeklődése. És aztán nyilván utána Kolozsvár is, egy más közeg, oda is beilleszkedni, aztán Budapestre, tehát, hogy így folyamatosan léptem meg ezeket, és nem mondom azt, hogy könnyű volt, mert amint beleszokik az ember egy társaságba, utána már megint váltani kell. És hát mindenhonnan szeretném a legjobbakat így magam körül, de amint már említettem, ez azért lemondásokkal is jár. Tehát, hogy nekem nagyon jó közösségem volt például Kolozsváron, kémikusokon át fizikusokig, de erről le kellett mondani, mert fontosnak tartottam a szakmai fejlődésemet.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A statisztikák azt mutatják, hogy több a diplomás nő, mint a diplomás férfi. Azon gondolkodtál-e, hogy majd, ha professzorasszony leszel, meg tudós leszel, meg doktor Nagy Hilda leszel, akkor milyen pár találsz magadnak? Egyáltalán ezen a területen van-e sok fiú? Vagy lehet úgy is élni, hogyha más az érdeklődési köre, de akkor megint az a gond, hogy te kutatásról kutatásra jársz, nem biztos, hogy tudtok egyeztetni. Valami hasonló már megfordult a fejedbe, vagy ez a kérdés még túl korai?
Nem gondolom úgy, hogy túl korai lenne. Az, hogy több a diplomás nő, én mégis azt látom, hogy főként az egyetemi oktatásban inkább férfiak tanítanak. Persze ezen elgondolkodtam is, mert volt egy kedves tanárom, aki megemlítette egyszer egy régi doktoranduszt, hogy nagyon szépen ívelt a pályája, aztán szült egy gyereket, és ott kb. Vége lett. És ez igazából több társamra is így nőként, akik hallgattuk, hát ez olyan nagyon demotiváló lett. Persze olyan családi környezetből indulunk el, ahol ez a hagyományos családkép van bennünk, és nyilván ezt szeretnénk valamiféleképpen teljesíteni, de egyre inkább úgy látom, hogy ezt nekem nagyon nehéz lenne összeegyeztetni. Tehát nem mondom azt, hogy egyedül szeretném leélni az életemet, de úgy gondolom, hogy most van az az időszak, amikor teljesíteni kell. Tehát, hogyha én most mesterképzés első fél évében azt mondanám, hogy hát ráérek még, nem érek rá, tehát, hogy már első fél év első hónapjában nekem megvolt a mentorom, aki azt mondta nekem, hogy nem tudja, mik a további terveim, de hogyha a doktorira akarok menni, akkor azt már most mesterképzésen meg kell alapozni. És ez nem egy év után lett kimondva, hanem első hónapban. Tehát, hogy ennyire kell építkezni, mert igazából nagyon kevés hely van akár az egyetemeken, vagy különböző kutatócsoportokban, és már nem elég az, hogyha valaki magyar, magyarországi, vagy bármilyen magyar vonatkozásban, még hogyha magyar irodalomról is van szó, hogy nagyon jeles publikációs listái vannak, hanem külföldre is folyamatosan nyitni kell, és minél több nyelvet kell beszélni. Ez egy nagyon erős, hát kenyérharc, ami nem áll tőlem olyan távol, hiszen a Bólyaiban is folyamatosan teljesíteni kellett, aztán ugye a Bábes Bólyain szintén, tehát hogy nem szabad ott a színvonalból engedni. Tehát, hogy valahogy ebben nevelődtünk bele. És sokszor azért lehet érezni, hogy egy-egy olyan megjegyzés, hogy inkább menj vissza a fakanál mellé, vagy inkább szűjj a gyereket, a nemzet ne fogyatkozzék. De úgy gondolom, hogy ez nem olyan nagy probléma, mert van elég olyan nő, aki ezt kárpótolja. Tehát, hogy amennyi elveszne például az én családomban, azt pótolják máshol. Tehát, hogy ez egy nagyon erős harc, és egyre kevesebb hely van. Tehát már mesterképzésen nagyon féltem igazából, hogy nem kerülök bele, de úgy voltam, hogyha most nem vesznek fel, akkor majd következő évben. Tehát, hogy nem szerettem volna a B opciókat felállítani magamnak. Ezt azért, mert amint mondtam, hogy hogyha valamit nagyon szeretek, előbb vagy utóbb összejön. Hát eddig minden egyből sikerült, de egyszer majd biztos egy nagyobbat kell bukni, de hát remélem, hogy ez még a közeljövőben nem jön el, mert nagyon erősen építkezem. Nem arról van szó, hogy valaki világhírnevű legyen, hanem nagyon keveseknek adatik meg az, hogy bekerüljön abba a szűk rétegbe, akik között aztán újabb harc van. Szóval itt nem lehet soha megnyugodni, hogy most van ez a pozícióm, és aztán soha ne tovább, hanem mindig többet és többet kell, és hát egész nyugdíjazásig igazából azt a publikációs listát azt kell növelni, és mindig a kortárs szemléletet figyelembe kell venni. Tehát nem lehet azt, hogy én 30 évvel ezelőtt írtam egy monográfiát, és az ugyanúgy állja a helyét. Nem. Változnak az idők, előkerülnek más szövegek, jönnek más irányzatok, amik hatással vannak, más dolgok történnek a világban, és hát valahogy az irodalom mindig ilyen kordokumentumként is működött. Igazából úgy lehet megérteni egy szöveget, vagy fordítva is, hogyha én például a kortárs sajtókutatással is foglalkozom, tehát a 20. században adatbázisok által ez már hozzáférhető, tehát hogy ugyanúgy el tudom olvasni a Pesti Naplót, mint korábban, és ez nekem fontos is, hogy lássam, hogy mik azok a diskurzusok, amik nem csak az irodalmárok, vagy az intellektuelek körében volt érdekelt, hanem nap mint nap az egyszerű ember reggelije mellett is hozzáférhető volt.
A tavasz jött parttalan időben, és megáll a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten, Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a népzenéje bennem, s amíg dalolt, a századokba néztem, s a holt professzor szellemét idéztem. Akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a nép, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban. Hol a sötétség tenger árja ellen, ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogtam, mikor a béke ús szemét lefogtam, s mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal viszt hangját vesztve félve, belenémult a hervadásba télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a népzenéje bennem,
nagyon szeretném, hogyha volna könnyen. Egyetlen könny, hogy ezt a dallamot Aletta van der Mannak megköszönjem.
Mitra Szilárd vagyok, 31 éves, és FK Csíkszereda csapatánál játszok, amelyik most a harmadik osztályban.
Régóta focizol ebbe a csapatba?
Fél éve játszok ebbe a csapatba, mivel azelőtt a Sepsio SK-nál játszottam, és most januártól igazoltam oda Csíkszeredába.
Nagyon régi álmod volt az, hogy csapatba játszodjál, híres focista legyél. 2000-ben és 2007-ben készült veled interjú, akkor már ilyen álmokat dédelgettél.
Kicsi gyerek korom óta focizni szerettem volna, és jussak minél magasabb szintre. Most már ez összejött, ugye első osztályba is sikerült bemutatkoznom, aminek nagyon örülök. Most pedig, miután már nem nagyon játszottam az első osztályba, a csapatot kellett váltanom, és az FK Csíkszeredát erősítem mostan.
Amikor az ember még gyerek, és úgy rajong a fociért, akkor bizonyára másképp látja ezt az egészet. Most, hogy benne vagy, most hivatásként űzöd a futballt, ezt a szakmát, most hogy tekintesz a futballra?
Én őszintén megmondom, hogy gyerekkoromban is egy hobbi volt nekem a foci, és most is egy hobbi maradott. Viszont ebbe az a legjobb, hogy az ember a hobbiával meg tudja keresni a pénzét, amiből ugye élhetni tud. A focira most is úgy tekintek, mint gyerekkoromban, hogyha eljövök vakáció, ugye most jelen pillanatban vakáción vagyunk, egy hét után, hogyha nem focizok már, hívom a barátokat, te nem megyünk a műfűes pár, egyet focizunk, tehát nem tudok meglenni nélküle.
Most hallgassunk bele a 2007-ben készült hangfelvételbe, aztán majd folytatjuk.
Mitra Szilárd vagyok, avattörő, 20 éves és futballozom. A focizást 5. koromba kezdtem. Édesapám is focizott így, mi is focisták lettünk. Vagyis én, mert a testvérem is futballozott velem együtt, de ő abba hagyta, én még most is folytatom. C-divíziós csapatba játszom. Jelenleg Szovátán futballozom, azelőtt a Vásári Gázmetánnál fociztam. A 6. osztályt itt végeztem Erdőszentgyörgyön, majd 7. osztályba bekerültem Vásárra a sportiskolába. Azelőtt fociztam Erdőszentgyörgyön az IFIK-nél, játszottunk a Vásárhelyi Gázmetánnak az IFI csapatával, és ott rám figyeltek a sportiskolából az edzők, és így bekerültem 7. a sportiskolába.
Milyenek voltak ezek az évek?
Az elején nehezek voltak, mert még kicsi voltam, elkerültem otthonról, nehéz volt, de majd megszoktam így. Megtanultam, hogy magamra számíthatok, nem mindig vannak ott a szüleim mellettem, így önállóbb lettem.
2000 júniusában, amikor a gyerekműsor készített veled egy interjút, akkor azt mondtad, hogy inkább védőt játszottál az ifi csapatban, de nagyon szerettél volna csatár lenni. Ez az évek során azért változott valamit, vagy megmaradtál védőnek?
Még mindig védőt játszok, de most már nem szeretnék csatárt játszani, mert rájöttem, hogy az én helyem a védősorban van, és nagyon jó feltalálom magam. Szeretem is a védőt játszani.
Aki nem ért a futballhoz, annak magyarázd el, hogy mi a dolga a védőnek és mi a csatárnak.
Aki nem ért hozzá annyira, neki jobban tetszik az, aki csatárt játszik, mert van 3 helyzete, nem rúgja be, 4. helyzetet berúgja, rúg egy gólt. Őt szeretik azok, akik nem értenek a focihoz. De viszont a védőnek sokkal nehezebb a feladata, mert a védő egyszer téved, az baj, meg gólt kaphat, így veszíthet a csapat. Ezért szerintem, akik nem értenek hozzá, kedvenc játékosa egy csatár, mint Ronaldo, vagy Henry, vagy ehhez hasonló.
Ritkábban veszik észre a védőt a pályán?
Nem mindig, mert a védő is feltűnik a játékban, mert ugye szereled a csatárokat, ha ügyes vagy, de szerintem a futballban a középpályások, akik nem tűnnek annyira fel a játékban, mert ők azok, akik többet dolgoznak, szaladnak, segítik a támadást, segítik a védelmet, és ott több labdát veszítesz, mert nehezebb a feladatod.
A focisták azok nézik a sporttévék műsorait, és úgy elellestek egy-egy taktikát a konkurenciától? Vagy inkább azokra a csapatokra készültök fel, akikkel játszani fogtok?
Persze, minden focista, minden sportoló szokta nézni a sporttévét, sportújságot olvas, és persze, hogy egy meccsen, mikor nézed a tévébe, mindenki azt nézi, hogy az ő posztján mit játszik a másik, hogy te attól tudsz tanulni, mert ő fennebb van, ő professzionista, te még kell tanuljál, és van mit tanulnod tőle. Tehát ezt futballista szemmel szoktuk nézni mi a meccseket, hogy lássuk, hogy ők hogy csinálják, mi hogy csinálnánk.
Szoktad nézni azokat a tévéműsorokat, amelyekben szerepeltek ti is? Mert gondolom, hogy azért egy-egy fellépést lehoz a helyi sajtó, vagy az országos sajtó.
Persze, hogy szoktuk nézni. Minden hétvégén meccs után, akkor megjelennek az újságcikkek, vesszük meg, nézzük, melyik csapat mit csinált, kíváncsiak vagyunk, a táblázaton mentünk fel, jöttünk le, például, ha veszítünk, nézzük alattunk, akik voltak, hogy nyertek-e, mert ha nyertek nekünk, nem jó, mely kerülnek. Viszont ha mi nyerünk, akkor nézzük az előttünk lévők, ki kaptak, akkor az nekünk nagyon jó. Mindig szoktuk olvasni és nézni. Persze, ezt kell szeretni is.
Sok pénzbe kerül a focizás?
Nekem nem kerül sok pénzbe. Szerintem inkább a kluboknak kerül sok pénzbe, akik tartsák a csapatot. Egy játékos szeretne megállni egy csapatnál, mert minden játékos fennebb szeretne kerülni, fennebb, minél fennebb a csúcsra. De ha meg akarsz maradni egy klubnál, szerintem komolynak kell lenni, nagyon sokat kell dolgozni, kell lássák az edzők, segédedzők, hogy te tényleg dolgozol, akarsz, teljes szívedből akarsz futballozni, és odaállsz a csapatért. Tehát kiteszed a lelked is a csapatért. Viszont nem csak edzéseken kell dolgozni, mert meccsen is kell bizonyítani, hogy te tényleg jó vagy, és megéri, hogy abba a csapatba játszodjál.
Milyen most visszahallgatni ezeket a hangfelvételeket? Mert előtte meghallgattuk a 2000-ben készült hangfelvételt is.
Most, mikor hallgatom vissza ezeket a felvételeket, csak mosolygok, hogy nyilatkoztam akkor, viszont nem mondtam semmi olyat, ami ne lenne igaz. Én szerintem, amit elmondtam 2007-ben, én azonnal az útvonalon folytattam.
Akkor azt mondtad, hogy szeretnél sporttanár lenni, meg híres focista. Hát mind a kettő bejött most 2018-ra.
Sporttanár, igen, az is összejött, mivel hogy tanítottam 3 évet, mint sporttanár. Annyira híres focista nem lettem, de örülök, hogy be tudtam mutatkozni az első ligába.
No, de hát, hogyha nevedet hallják, Sepsiszentgyörgyhöz kötnek, vagy ide az erdélyi csapatokhoz kötnek, igaz, meg a Barcelonát nem erősítetted, de talán a közeljövőben.
Így van, a nevedet, ha emlegetik, akkor már azt jelenti, hogy egy bizonyos szintet elértél. Viszont én sosem voltam megelégedve magammal, ezután sem fogok. Az, hogy most a Barcelonában biztosan nem fogok játszani, mert már túl késő nekem, de én úgy gondolom, hogy minden szinten vannak bizonyos tényezők, amelyikek gátolnak, vagy előre segítenek.
Például.
Vannak olyan tényezők, hogy ha az embernek van egy játékos menedzsere, az előre tudja őt segíteni. Viszont nekem sosem volt, nem segített senki, nem nyomott engem senki. Egyedüli ember, akit el tudom mondani, hogy segített, az édesapám volt.
Számít az, hogy kik a csapattársak az ember fejlődésében? Hogy kikkel játszom, hogy játszunk, mennyire van csapatszellem a csapatnál?
Nyilvánvalóan számít, sőt, nagyon sokat számít, mert megkezdve az öltözőből, hogyha bemész egy öltözőbe, ahol van 25 játékos, ott, hogyha jól érzed magad a csapattársaid közt, barát vagy, vagy egy család vagy, akkor a teljesítményeden ez megnyilvánul. Viszont, hogyha már kimegyünk a pályáig, ott az is számít, hogy mennyire jók a játékosok, a csapattársaid. Ha jobbak a csapattársaid, a te játékodat is nyilvánvaló segítik, mert meg tudnak kapni egy olyan passzal, amit jobban tudsz értékesíteni, és nem mindig saját magadra számíthatsz, nem számíthatsz a csapattársaid erősségére is.
Most milyen poszton játszol?
Középpályán.
Régebben hátvéd voltál.
Ez igazság szerint úgy van, hogy Sepsiszentgyörgyön középpályás voltam 3 éven keresztül, azelőtt is középpályás voltam, mert még voltam Pitesten meg Zágonban. Most Csíkszeredában középpályán is játszottam, meg középhátvédet is játszottam. De igazság szerint a középpályás jobban szerettem, mert többet találkozol a labdával, mint középhátvéd.
Csatár nem szeretnél lenni?
Igazából az is egy nagyon szép poszt, de középpályát jobban szeretem, mert kell segíteni a védelmet is, és a támadást is.
De mindenki a csatárokba szerelmes, a csajok közül.
Hát igen, nyilvánvaló, mert a csatároknak a játéka sokkal szembetűnőbb, mint egy középpályásé. Mert ők mindig a kapu előtt vannak, és mindig helyzetbe kerülnek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják, ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ahhoz, hogy az ember fejlődjön, kell időnként csapatot váltson, vagy ha hű egy csapathoz, akkor is van fejlődési lehetőség?
Én szerintem ahhoz, hogy az ember fejlődjön, nem minden esetben kell csapatot váltani. Csapatot váltani abba az esetben kell, ahol az ember már úgy érzi, hogy nem tud tovább fejlődni, tehát plafonálódott. De viszont, hogyha egy játékos egy nagyon jó csapatban van, és egy jó közösségben, és tisztelve van, és meg van becsülve, akkor minden esélye megvan rá, hogy fejlődjön tovább.
Említetted, hogy tanítottál is, mint sporttanár. Ezzel párhuzamosan tudtál focizni is, vagy amikor tanár voltál, akkor tanár voltál, és amikor focista, akkor focista?
Miután befejeztem az egyetemet, akkor harmadosztályba játszottam szovátán, és emellett vizsgáztam, és kaptam egy éves posztot, mint tornatanár, és 2 évet tanítottam szovátán foci mellett. Persze akkor a harmadik ligában még nem voltak akkora kiszállások, mint most jelenleg, és így sikerült egyszerre fociznom és tanítanom is iskolában.
Akkor most tanítani nincs lehetőség.
3 évet tanítottam, és olyan csapatokhoz kerültem, ahol már a célkitűzések egyre nagyobbak voltak, fennebb játszottam, és már nagyok voltak a kiszállások, és nem lehetett összehangolni a tanítást a fociba.
Nem hiányoznak a gyerekek a tanítás?
Bevallom őszintén, akkor 3 év után, mikor nem tanítottam, hiányzott 1-2 évet. Úgy gondolom, hogy csak visszatérek, mint testnevelő tanár egy iskolába, de most jelenleg csak a focira összpontosítok, mivel elég nehezek a felkészülési időszakok, és sokat utazunk.
Gondolom, hogy minden mérkőzés az kicsivel másabb. Jó, hogy ugyanazon a poszton vagy, jó, hogy ugyanazt a labdát rúgjátok, ugyanazzal a csapattal, de azért bizonyára más minden mérkőzés. Vagy te ezt belülről hogy látod?
Ugye, hogyha Pista bácsi leül este és megnézi a meccset, még ő is tudja, azt mondja, hogy nem minden meccs egyforma. Ugye vannak olyan meccsek, hogy az esélyesebb csapat azt mondják, hogy jó, megverik 3-0-ra, de nem úgy van, nem mindig az a csapat nyer, amelyik a legjobb. És ez azért van, mert nem minden meccsen minden játékos ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani. Mert a játékosoknak is vannak hullámvölgyeik. Vannak, mikor nagyon jó szezont kapnak el, nagyon jó formában vannak, de vannak visszaesések. Tehát ez így igaz, hogy nem minden meccs egyforma.
Sok a megszorítás, amikor egy hivatásos focista az ember. Például az étrendben, az életmódban meg kell felelni bizonyos szabályoknak.
Ez minden játékostól függ, én szerintem minden játékos egy idő után kitapasztalja, hogy neki mi a jó. Én például tudom, hogy rengeteg pihenésre van nekem szükségem, főleg meccs előtt, edzések előtt szintúgy, és hogyha például egy éjszakát veszítek, vagy valami, nekem szükségem van 2 napra, hogy visszatérjek abba a formába, ahogy vagyok. Vannak játékosok, akik nem veszik annyira komolyan, vannak, akik komolyan veszik.
Van egy tévhit veletek kapcsolatban is, hogy a megnyert meccs után biztos bulisztok, csajoztok.
Vannak ilyen esetek, hogy mikor lejár egy nagyon nehéz meccs, kimegyünk a csapattársakkal, megiszünk 1-2 sört, de ez azért nem így van, hogy általában felfogják az emberek, hogy na most minden meccs után ezek kimennek, buliznak, csajoznak, nem mindig úgy van, mert általában meccs után ki vagy fáradva, és olyankor mindig jól jön a pihenés. De persze vannak ilyen esetek, mikor kimegyünk mi is, és egyet szórakozunk.
A csapattársakkal a magánéletben is tartod a kapcsolatot?
Ugye évek óta sok csapatnál megfordultam, és rengeteg barátot szereztem. Nem minden csapattársal vagyok olyan szinten, de azért sok csapattársam van jelenleg, és sok volt csapattársammal tartom a kapcsolatot úgy, mint barát, nagyon jó barát.
Neked a szakmád a hobbid is. Ez azt jelenti, hogy minden meccset például tévében vagy a stadionban megnézel, amire lehetőséged van?
Igen, így van. Nagyon szeretem a focit, és amire lehetőségem van, és ami nagyon érdekel, főleg azok a csapatok, amelyek érdekelnek, minden meccset próbálok megnézni, hogyha nem eredményeket nézek, gólt kiszerzett, mint most a világbajnokságot is követtem, minden egyes meccset, egy meccset se halljuk ki.
És az ember bosszankodik, hogy jaj, én azt most hogy csinálnám, és nézd oda, te ott a jó helyzet, és nem rúgja be, vagy nem adja tovább.
Igen, igen, vannak ilyen esetek rá, hogy egyedül vagyok a szobában, nézem a meccset, és egyedül veszekedek a tévével, és apum beszól, hogy kicsi fiam, ezért is mérgesíted magadat.
Annyi mindent elértél a 2000-es felvételhez képest, amikor 13 évesen te elmondtad a nagy álmaidat. Még milyen céljaid vannak, vagy mit szeretnél még elérni?
Mindenféleképpen, amíg az egészségem engedi, addig szeretnék focizni, szeretném ezt folytatni. Az edzőit is neki fogtam csinálni, már megvan a C-licenszem, és ezt is végig szeretném csinálni, hogy ha lehet B-licenc, és miért ne, hogyha végül meg lehet az A-licenszet is tudjam megcsinálni. És akkor majd edző lehetek, testnevelő tanár, majd ugyanazt tudom csinálni, amit szeretek. Ugye ez függ az életviteltől, hogy minden sportoló milyen életvitelt csinált életén keresztül, de függ a genetikától is. Hogyha az embernek az egészsége tartja, nincsenek komolyabb sérülések, akkor el lehet vinni 30, 35, 36. Én ameddig tudok, én még szeretném csinálni, és ameddig érzem, hogy tudom és fontos vagyok.
Sok visszajelzés jön-e a játékodra? Ismerősöktől, barátoktól, vagy idegenektől is akár, a rajongóktól?
Persze, szokott visszajönni, főleg a barátoktól vagy a családtól, ugye ők mindig követik, mindig mondják, hogy jól játszottál, nem játszottál jól, ügyes voltál, nem voltál ügyes, de vannak persze visszajelzések.
Mennyire töri le az embert, amikor, hát nem dicsérnek úgy nagyon meg, mert éppen veszített a csapatotok?
Igazság szerint azt szokták mondani, hogy veszíteni is tudni kell, és hogy a labda kerek. Ez olyan, hogyha egy mérkőzést elveszítünk, főleg egy fontos mérkőzés, vagy amit meg kellene nyerni, és ne veszítsük el, csak egy döntetlent játszodjunk, az már alapból minden játékosnak nagyon rosszul esik. Mikor bemegyünk az öltözőbe, mindenki el van, hallgatunk. Lehet, hogy másnap van egy szabad nap, két napra rá, mikor bemegyünk az öltözőbe, ugyanolyan rossz a hangulat. Tehát nagyon megvisel egy ilyen mérkőzés, egész a következőig, amíg tudunk egyet nyerni, és aztán rendbe jön minden utána.
Minden mérkőzés után kielemzitek, hogy hogy játszottatok, mit rontottatok, mi volt az erősségetek?
Minden meccs után kielemezzük, visszanézzük a meccseket, hogy a hibákat ki tudjuk javítani, ezért nyilvánvaló az a legjobb, hogyha látod is a meccsen, hogy mit csináltál. És akkor látod te is, az edző elmagyarázza, és ugye a hibákból lehet tanulni.
Ki a példaképed most 31 évesen?
Mint középhátvéd szerettem Sergio Ramosnak a játékát, nagyon agresszív, megbízható, egy vezéregyéniség, és mint középpályás Sergio Busquetsnek szeretem a játékát, higgadt, osztogat, nem veszít labdákat, és nagyon jól csinálja a játékot.
A nagy neveknek, Messinek, Ronaldónak a játékát mennyire szereted?
Persze Messi és Ronaldo, ők a két legjobb játékos a világnak, és nagyon szeretem őket persze. Én azért mondtam Sergio Ramos meg Busquets, mert én most azon a poszton játszok, vagyis azon is játszottam mindig. De nyilvánvaló, hogy a Messit meg a Ronaldot mindenki szereti velem együtt.
Arra volt-e példa, Szilárd, hogy egy-egy meccs után a srácok jöttek autogramot kérni, és akkor úgy érezted, hogy jaj, úristen, hát ezt csak a nagyoktól szokták, a még nagyobbaktól.
Igen, volt erre példa, persze. Most őszintén elmondom, nem jött, hogy elhiggyem, mind néztem, hogy vajon én kell adjam az autogramot, de volt erre példa, vagy hogy kérték a trikómat, hogy adjam nekik a meccs trikót, meg ilyenek. Ez egy olyan élmény, amit az ember csak akkor tud felfogni, hogy milyen, hogyha benne van.
Egy focista hogy tud kikapcsolódni? Miben tud kikapcsolódni? Más elmegy meccset nézni szabad idejében.
Ha nincsenek edzések és nincsenek meccsek, elmegy egy strandra, mindenféleképpen, hogy relaxáljon, mert nagyon sok az edzés, nagyon sok a meccs. Mondjuk ez embertől is függ, például, ha magamról beszélek, akkor nagyon szeretek úszni, úszodába járni, vagy esetleg kimenni egy kabannába, egy erdőbe, szeretem a természetet nagyon.
Sokan felismernek, amikor ilyen helyen jársz?
Volt rá eset, hogy városban voltam, Marosvásárhelyen, és odajöttek, köszöntek, szia Szilárd, hogy vagy? Mondtam, nagyon jó, köszönöm szépen, hát te, de nem tudtam, hogy kivel beszélek, sem akartam megsérteni, hogy ne haragudj, nem ismerlek.
Amúgy mennyire vagy megközelíthető ebből a szempontból, hogyha valaki beszélgetni akar veled, akkor elérhető vagy?
Persze, bárkivel szóba állok, bárkivel le tudok ülni, elbeszélgetek. Sosem csináltam azt, hogy én most nem beszélek valakivel, mert ő ilyen, mert ő olyan. Nem csináltam sosem kivételeket, és szeretem az őszinte igaz embereket, úgyhogy nincsenek nekem ilyen problémáim, hogy ne beszélgessek valakivel.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma az erdőszentgyörgyi Nagyhildával és a havattői Mitra Szilárddal idéztük a múltat, és próbáltuk megtudni, mivé váltak az iskola elvégzése óta. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere e con il cuore in gola. Il mondo è una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via,
e sciogli in un abbraccio la follia.
Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più.
Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano.
Non è una favola e dagli spogliatoi
escono i ragazzi e siamo noi.
Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più.
Yeah.